A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Így fennállva kezdjük meg Isten tiszteletünket a 329. dicséretünk második versével. A keresztség kiszolgáltatására készüljünk ezzel az énekverssel. Nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél. Hallgassuk meg, miképpen szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a Szent Keresztséget. Megírva találjuk a Máté evangéliumának a 28. részében, a 18. verstől a következőképpen. Mert nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevébe. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztszülők, ünneplő gyülekezet, az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 6. részéből szeretnék egy ige verset még a szereztetési ige mellé olvasni. A 6. fejezetnek a 15. verse így hangzik. Mind rátekintettek, és látták, hogy az arca olyan, mint egy angyalé. Vannak olyanok nyilván itt most a templomban, akik egyből tudják azt a bibliai helyet, hogy én ezt honnan emeltem ki. Ez egy fél mondat, de semmit nem árul el igazából magáról a történetről. Most hadd kedvezzek azoknak, akiknek ez nem ugrik be, vagy nem ismerik ezt a történetet. Mind rátekintettek, és olyannak látták, mintha egy angyalnak az arcát néznék. Azt hiszem, hogy ez az az életérzés, amikor valaki kisgyermekre ránéz, talán a saját gyermekére, talán az unokájára, talán valaki olyanra, aki olyan közel áll hozzá, és mindenki úgy szemléli azokat a kisgyermekeket, akik így a családba megérkeznek. Jönnek a látogatók, a rokonok, és mindenki lát benne valamit. És mindenki meg is fogalmazza ezt a maga egyszerűségébe, vagy bonyolultságába. Van, aki azt mondja, hogy jaj, de cuki. Van, aki azt mondja, hogy de aranyos kisgyermek. Valaki azt mondja, hogy hát a szemei azok igen. Gond lesz még majd, amikor a fiúk megkeresik. Aztán utána a szülők is, amikor hallják ezeket a kedveskedő kifejezéseket, úgy egy kicsit bóknak veszik a maguk számára. Főleg, amikor azt is hozzáteszük, hogy na hát tiszta anyja, na hát tiszta apja. Mint hogyha vele együtt engem is megdicsérne valaki, és azt mondja, hogy jaj, de jó, én is szép vagyok. Én is jól nézek ki. Én is vagyok valaki mellette. Azt a kifejezést, hogy olyan, mint egy angyal, ezt igazából akkor szoktuk mondani, amikor a viselkedésével ezt megszolgálja. Kicsit nagyobb már a gyermek, amikor a gyermek úgy meg tud ülni a helyén, amikor rendesen viselkedik, amikor köszön a néninek, aki szembe jött, akkor jaj, de kis tündér, jaj, de kis angyal. Amikor pedig nem, akkor kis ördög, akkor rossz csont. Ez a történet most már hadd áruljam el, hogy hozza ezeket a kifejezéseket. Az első keresztény mártír egy bírósági tárgyaláson van, és mindenki faggatja. Mindenki kérdezi, hogy de miért mondod ezeket? Mit gondolsz? Miért nem vonod vissza a tételeidet? Miért nem futamodsz meg előlünk? Miért nem félsz? És fürkészik a bírák a tekintetét, hogy na mikor jön el az a pillanat, amikor megijed? Mikor jön el az a pillanat, amikor meghátrál? Mikor jön el az a pillanat, amikor látom benne a félelmet, vagy az ijegységet, hogy ennek baj is lehet a vége? És erre a Szentíró megjegyzi, hogy hiába nézték az arcát, az olyan volt, mint egy angyalé. Nyilván, hogy értjük, hogy ez csak egy kép, egy próbálkozás, egy hasonlatra, hiszen honnan tudnánk, hogy néznek ki az angyalok. De azért van benne egy olyan gondolat mögötte, hogy egy tisztaság, egy bátorság, egy rezzenéstelenség, ami nem egy ilyen műnyugalom, hanem valami belső teljes békesség, amiből nem lehet kizökkenteni valakit. Hát ilyen egy angyalnak az arca. És nyilván, hogy egy kisgyermek mellett nekünk is fontos az, hogy mi van a tekintetünkben. Hogy a kisgyermek, amikor rám néz, akkor mit lát? Ijegységet, kapkodást, félelmet, aggodalmaskodásokat? Amikor fölé hajol valaki, akkor ő nem a ráncokat néz, és nem azt gondolja magába, hogy hú, de öreg már. Hanem azt mondja, hogy mosolyog, vagy nem mosolyog. Hogy van-e a szemében valami olyan, ami bizalmat kelt bennem, vagy nem. Vagy ha oda jön valaki idegen, ugyanezt nézi rajta. Még féltjük is ezért a gyermekeinket egy ideig, mert nagyon naívak. És nem biztos, hogy a tekintetből azt olvassák ki, amit mi már felnőttek, azt gondoljuk, hogy ki tudunk olvasni. De hát mit lát a családban? Mit lát azokon, akik odahajolnak a kis ágya fölé? Hogyan érkezik meg egy édesapa estére a munkából? Amikor rátekint erre a gyermekre, akkor a gyermek tudja-e azt mondani, hogy hát ő is olyan, mint egy angyal. Valaki, akit az Isten azért rendelt, hogy gondot viseljen rólam. Vagy ugyanígy vagyok az édesanyámnak az ölelő karjaiban. Nyilván, hogy ezt valahol a gyermekek lesik, nézik rajtunk, és utána ők is ezt az arcot felveszik. Abban fognak felnőni, amiben mi élünk. És amikor változtatni akarunk majd később rajtuk, akkor nagyon nehéz ez. Mert az, amit megszoktak, ami minden napjuk volt, az utána nagyon nehezen változtatható. Ezért szoktuk azt mondani, hogy nagy hangsúly esik arra, hogy ki hogyan nőtt fel, és nem az a kérdés csupán, hogy volt-e gyerekszobája. Hanem az is a kérdés, hogy milyen szeretettel, milyen odafigyeléssel, milyen törődéssel vették körül. És amikor a keresztséghez elérkezünk, akkor én ezt valahol ott tudom összekötni, hogy angyal arca nem lesz bárkinek ebben a világban. Az angyal arc mögött ott van valahol maga Isten. A maga lényével, a maga szeretetével, a maga gondviselésével. Csak az fog tudni olyan bátorságosan szembenézni az élet dolgaival. Csak azt tud olyan nyugalmasan és olyan békességgel a szívében beletekinteni egy ismeretlen jövőbe, aki mögött ott van az Isten. Csak annak van angyal arca, akinek az Isten elég békességet adott ahhoz, hogy türelme legyen elfogadni olyan élethelyzeteket, amelyek nehezek. Mert ezek mindannyiunknak a részei. És amikor vizsgálnak majd bennünket, mert ezt a kisgyermeket is állandóan nézni fogják, és nézni fogjuk, és mindig kutatni fogjuk benne, hogy mi van ott a lelke mélyén, úgy, ahogy azt sokszor meg is fogalmazzuk, hogy a szem mégiscsak a léleknek valami tükre lehet, pont ezt fogjuk keresni benne, hogy boldog, a helyén van, biztonságban érzi magát, és abból azt ki lehet olvasni. Olyan volt az arca, mint egy angyalé. Az Isten ezt az ábrázatot szeretné rárajzolni ennek a kisgyermeknek is, az életére, a tekintetére, de ezt akarja odaajándékozni azoknak is, akik a környezetében élnek, akik szeretik, akik vigyáznak rá, és erre emlékeztet bennünket is, mint gyülekezetet is, hogy vajon az arcunkon hol ragyog fel az Istennek a dicsősége? Hol tükröződik az, hogy mi hozzá tartozunk? Hol lesz jellé az, ami egy láthatatlan jelkép a keresztségben, ezt a pár csepp vizet a kisgyermek fejére öntöm, és többet senki nem fogja tudni, hogy meg van keresztelve, vagy nincs. Csak az, aki itt volt és tanúja volt ennek. De vajon az arcán és az életén ott lesz-e az, hogy ő az Istenhez tartozik? Ezekkel a gondolatokkal szeretném most keresztséget kiszolgáltatni, és mielőtt ezt megtenném, két kérdést teszek fel szülőknek és keresztszülőknek, majd kérem, hogy a gyülekezet is tegyen fogadalmat. Kérem, hogy közösen álljunk fel, és ezen az ünnepi alkalmon kérem a szülőket és keresztszülőket, hogy hallható szóval, lelkiismeretük szerint feleljenek az elhangzó kérdésekre. Kérdezem először, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnő a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást Istenbe vetett hitéről a gyülekezet közösségében? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Most pedig a gyülekezetet kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeit szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őket hitben nevelhessék. A gyülekezet felelje, ígérjük. Jöjjetek, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, nem kis dolog, hogy a magad képmására alkottál és teremtettél meg bennünket. Ami azt jelenti, hogy valahol az életünkön, a mozdulatainkon, a lelkiségünkön ott vannak azok a jelek és pecsétek, amelyek rólad tesznek bizonyságot. Már egy kisgyermeknek a megérkezése az élete is titok számunkra, hogy hogyan lesz életté, hogy hogyan lesz belőle valaki, akit meg kell ismerni, akit te a magad különös gondoskodásával alkottál meg, megkülönböztetve a többiektől tőlünk, és mindenki hordozza annak a sajátságát, hogy a kezednek a lenyomata ott van az életünkön. Köszönjük azt a családot is, amelyet kiválasztottál erre, hogy az ő életét befogadhassák. Így kérjük, hogy áld meg őket szeretettel, türelemmel, békességgel, odaadással, hogy tudják, hogy tőled kapták, hogy ajándék van a kezükben, és neked kell elszámolni ezzel az élettel is. Nem csak a felelősség rájuk nehezedését, hanem azokban a próbatételekben a segítséget is kérjük tőled, amelyekben a mi emberi erőnk korlátozott. Szeretnénk kérni tőled, hogy a mi tekintetünkön is hadd ragyogjon fel az a bizalom, amellyel el is fogadták őt, fogadtuk őt, hogy alkalmas eszközeiddé teszel minket arra, hogy ezeket a kis életeket vezetni tudjuk. Így kérünk, hogy legyen áldás az ő életén, növekedésén, és azon a közösségen, családon, amelybe befogadták. Hallgass meg imádságunkat, ami Urunk Jézusért kérünk. Amen. Keresztség kiszolgáltatása után foglaljuk el a helyünket, és a 168. dicséretünket keressük meg, azzal készüljünk Isten tiszteletünk folytatására. A 168. dicséretünknek mind a 4 versét fogjuk énekelni. Ú, Atya Isten, irgalmas nagy Úr! Isten igéjét ezen a mai vasárnapon, a mai vasárnapra rendelt ünnepi zsoltárból olvasom, a 4. zsoltárnak valamennyi versét, mind a 9 verséből. A karmesternek húros hangszerre, Dávid zsoltára. Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat! Ti emberek, meddig gyalázzátok dicsőségemet? Meddig szeretitek az üres beszédet? Meddig törekedtek még hazugságra? Tudjátok meg, hogy az Úr csodát tesz hívével. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok. Ha felindultok is, ne vétkezzetek. Gondolkozzatok el fekvőhelyeiteken, és csillapodjatok le. Igaz áldozattal áldozzatok, és bízzatok az Úrban. Sokan mondják, bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, Urunk. Nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Kegyelem Istenet tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek ezért, imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, azt a sok-sok gondolatot, amelyet idehoztunk egyen-egyenként, talán így tudnánk mi is összegezni a közös imádságunkban, hogy irgalmasságodat közöld mi velünk. És akkor ebben minden benne van. Benne van az a szeretet, amellyel be tudod kötözni azt, ami fáj, ami seb. Benne van az az erő, amely megteheti ezt velünk, hiszen neked semmi sem lehetetlen. Benne van a bűnvallásunk is, hogy az irgalmasságodra szorulunk, nem érdemeink miatt vagyunk itt, és nem is tudunk felmutatni semmit, amellyel kényszeríthetnénk, hogy megtedd azt, ami szívünknek a vágya. És az irgalmasságban benne van az is, hogy rád bízzuk a döntést, hogyha szükséges, megadod, ha nem, mutatsz valami mást. Ha az az út, amelyet mi is elképzeltünk, járható, és megengedett, hogy járjunk rajta, megköszönjük, hálásak leszünk, és dicsőséget adunk a te nevednek. De ha van jobb út, akkor elfogadjuk alázattal. Így kérjük most is, hogy tisztítsd meg a mi lelkünket, szívünket, hogy tudjunk figyelni a te ígédnek a szavára, és ne engedd, hogy csak a mi lelkünk gondolkozzon önmagában, hanem add a te szent lelkedet is, amely megmutatja a te akaratodat, megérteti velünk a te ígédet és a te üzenetedet. Így áld és szenteld meg Isten tiszteletünket, engedd meg, hogy a találkozásunk valós legyen te veled. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására készüljünk együtt az első zsoltárunk éneklésével. Az első zsoltárunknak az első versét énekeljük. Aki nem jár hitlenek tanácsán. Alapigénket a negyedik zsoltárból újraolvasom, a kilencedik záróversből. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. Foglaljuk el a helyünket. Békében fekszem le, és el is alszom. Szerintem nagyon sokan vannak, akár ebben a templomban is, akik nagyon irigylik ezért a zsoltárírót. Hogy békében tud lefeküdni, befejezni egy napot, és utána el is alszik. Talán többfajta ember van, de azért be lehet őket egyszerűbb kategóriákban is sorolni. Van olyan, aki végig robotolja a napot, és annyira fáradt, így is szoktuk mondani, hullafáradt vagyok, beesik az ágyba, és már el is aludt. Azt se tudja, hogy min szaladt át, azt se tudja, hogy mit kellett volna meglásson, azt se tudja, hogy igazából hol folytatja holnap, de elég volt az egészből, és most már lefekszik. Van egy másik ember, az ugyanezt végigrobotolja, és nem tud elaludni. Állandóan zakatolnak benne a gondolatok, nem tud napirendre térni a történések felett, és nem is tud elaludni. És talán van olyan is, akinek nem ilyen izgatott a napja, nem olyan, hogy tele lenne történéssel, talán inkább a semmi történik benne, és ugyanezt éli meg, hogy eljön az éjszaka, és folytatódik a semmi. Csak ott van, és nem tudja, hogy mire kéne gondolni, mit kéne mondani, kivel kéne találkozni ebben az éjszakában. Úgyhogy amikor azt imádkozza valaki, hogy ő békességben le tud feküdni, és el is alszik, az nagy áldást és nagy ajándékot kapott. De ez egyikünknek sem lehetetlen. És ez a Zsoltár, ez erről szól, mert benne van egy emberi életnek a küzdése, és mégis benne van ez a hitvallás, hogy az Istennél meg lehet nyugodni, az Istennél meg lehet találni azt a békességet, ahol elcsendesül az embernek a lelke, és jöhet egy olyan éjszaka, ami a maga titokzatosságával előkészít egy következő napot. Ez a negyedik Zsoltár, ez egy esti imádság. Egy olyan esti imádság, ahol a nap terhe úgy tűnik, hogy lerakhatóvá válik, ahol eltelt egy munkás nap a maga történéseivel, ahol ennek az eredményei, vagy az eredménytelenségei összesítésre kerülnek. Mi is szoktunk ilyeneket elmondani, ilyen esti imádságokat, amelyekben megfogalmazzuk azt, hogy mit éltünk meg, mit kaptunk, mit vesztettünk el, mit keresünk egyáltalán. Valahogy ezért ennek a Zsoltárnak a gondolatait érteni is fogjuk, mert tényleg közel van hozzánk. De néha nem csak egy nap van benne ebbe az esti imádságban, hanem a nap eseményei miatt benne van az egész életem. Az, hogy honnan jöttem, hogy miken mentem át, hogy mi az, amire még mindig csak várok, mi az, amit még mindig csak keresek az életben. Benne van ezekben az imádságokban az is, hogy Uram, tegnap is lefeküdtem, és tegnap is elmondtam ezt az imádságot, meg ma is elmondom, és nem tudom, hogy lesz-e változás, lesz-e történés ebből, akarsz-e valami mást hozni még nekem. Ebben az esti imádságban valaki odáig jut el, hogy azt mondja, hogy de én ezt az imádságot úgy mondom el, hogy én közben biztonságban vagyok. Én közben biztonságban élhetek. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban élhessek. És valahol ez lesz a nyitja ennek az imádságnak, hogy vajon tudom-e, hogy az én életem biztonságban van. Hogy ott van Istennél, és ő vigyázza, hogy őrzi. Ezek olyan átlagos kifejezések, vagy általánosságok, amiket sokszor elmondunk, mert Istent magát is gondviselő Istennek szólítjuk meg. Meg hát azt gondoljuk, hogy az ő természetéhez ez hozzátartozik, hogy őrzi a mi életünket. De amikor azt mondja, hogy biztonságban élhessek, ez a nagy kérésem. Vagy a Károli fordítás talán még kifejezőbb is azt mondja, hogy adj nekem biztonságos lakozást. Akkor az azt jelenti, hogy adj nekem bátorságot az arra, hogy éljek, hogy tegyem a dolgaimat, hogy ne legyen minden mozdulatom mögött egy félelem, vagy egy kételkedés, hogy ez most jó, ez most rossz, ezt így kell csinálni, nem így kell csinálni, hanem adj nekem biztonságos létérzést. A zsidó embernek a napja mindig az előző estébe kezdődött. Mindig az előző estén kezdődött a következő nap. Ami azt jelentette, hogy az esti imádság az nem csak a lezárása valaminek, hanem amivel lefeküdtem és befejeztem azt a napot, én azzal fogom kezdeni. És ez így van. Ez így van az egyszerű hétköznapi dolgokban is. Amit letettem valahova este, az reggel ott lesz. Az nem mászik arrébb. Azt nem teszi el onnan senki. Egy nagyon különleges dolog ez, és egy olyan titok is számunkra, hogy mi az az alvás? Az, amikor kiesik az embernek az ideje, amikor azt se tudom, hogy mi van velem, hogy ki vagyok én. Ott van valami történés benne, vagy még sincs. Olyan, mint egy kis darabka halál. Lefekszem, és egyszer csak kinyitom a szemem, és reggel van. Egyszer egy kis hittanos jelentkezett nálam, hogy ő tud egy gyermekimádságot, egy szép estit. Hát gondoltam, hogy elmondja a közismertet, én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem. És ő nem ezt az imádságot mondta, hanem azt mondta, hogy a nagymamám tanította, én lefekszem én ágyamban, minden esti vagy testi, kétféle verzió van, koporsomba. Hogy én ott lefekszem, és ki tudja, kelek, nem kelek, mi történik velem? Ott csak az Isten munkálkodik, ott én nem teszek semmit, nem gondolok semmit, nem mozdítok elő semmit, nem hátráltatok semmit, ott van egy űr. Szép a 127. Zsoltár, amikor azt mondja, hogy ha valakit az Isten szeret, még álmában is eleget ad neki. Ami azt jelenti, hogy ott is megérzi az Istennek a gondviselését. ezért félünk mi az éjszakáktól. Hogy ott mi van? Mi vár? Mi történik? És itt azt mondja valaki, hogy de én békességben fekszem le, én ettől nem félek. Én egy kicsit ezt az imádságot azért erősnek gondolom, bár értem a valóságát. Egy gyermek szájából mondom, engem nagyon megdöbbentett. De hogyha úgy teszem le, vagy úgy fordítom le ezt a kis imádságot, hogyha azt mondanám, hogy én lefekszem az én ágyamba, minden este belealszom egy kicsit a mennyországba. Vagy belealszom az Isten országába, ami ugyanilyen titokzatos, de tudom, hogy az vár engem, akkor annak a békessége sokkal közelebb való hozzám, és sokkal inkább arról szól, amit nekem meg is kellene benne tapasztalnom, hogy ott vagyok szorosan az Isten kezében. Az imádság persze felsorakoztatja az összes olyan emberi életérzést, ami bennünk is megfordul. Úgy kezdődik, hogy szorult helyzetemből adj nekem, Uram, kiutat. Megfogalmazza ez az esti imádság azt, hogy tele vagyok, Uram, korlátokkal. A szorult helyzet, megint csak a Károli fordítást hadd idézem, azt mondja, szorultságomban tág teret adj nekem. Sokkal képiesebb és kifejezőbb, ami azt jelenti, hogy mintha be lenne szorítva az életem, és én ebből már szeretnék kitörni, és tényleg az ember állandóan érzi a határait, feszegetjük is azokat, de nem tudjuk túllépni. Hogy határa van az erőmnek, határa van az időmnek, határa van a türelmemnek, a hitemnek is határa van, mert amit nem tudok elképzelni, azt szinte nem tudom elhinni. Ezek a határok viszont nagyon szűkek. Ezért van az, hogy az ember szeret álmodozni, szeret képzelegni, hogy én nem úgy akarok elaludni, hogy beestem az ágyba, becsukom a szemem, és bum, nincs semmi, hanem oda képzelem magam a tengerpartra, ahol pálmafák vannak, és azt mondom, hogy jaj, de szeretnék ott lenni. Meg hogy megjelenik benne az álmomba a fehér lovon a herceg. Meg mindent bele szeretnék tenni, ami úgy érzem, hogy most lehetetlen, ami szűk. Vagy éppen az, hogy egy betegségből szeretnék már végre kilábalni. Vagy egy élethelyzetet végre most már magam mögött tudni. Szorultságban vagyok, de te tudsz adni nekem tág teret. És erre mondom azt, hogy valami ilyesmi az, amikor az ember veszi a bátorságot, és egy nagy ugrással beleugrik abba az ismeretlen világba, amit mi Isten országának nevezünk, vagy az Isten csodáinak nevezünk, vagy annak az erőtérnek, amiben ő tud munkálkodni, és akkor tapasztaljuk meg azt, hogy kaptam kiutat, hogy ebből van menekülés. Amikor ezt az igét olvastam, és ez a szó is szerepelt benne, hogy szorult helyzetemből adj nekem kiutat, eszembe jutott, mert mi is nyaralás előtt vagyunk, és így tervezgetjük, hogy hogy is lehet majd innen oda eljutni, hogy ma már az ember felmegy az internetre, beüti, hogy egy útvonaltervezőt szeretne, és megmutatja, hogy innen hogy lehet odáig eljutni. És régen, sok-sok évvel, vagy évtizeddel ezelőtt, mikor még a számítógép ilyen őskorban volt, floppy lemezen adtunk egymásnak egy kiút nevű ilyen útvonal tervezőt, amit be lehetett dugni, és meg lehetett nézni, hogy hogy jutok el ebből a helységből abba a helységbe. És hogy azon gondolkoztam, hogy milyen egyszerű lenne, hogyha az Isten így lenyújtana egy ilyen lemezkét, és én bedugnám magamba, és látnám, hogy hol vagyok, és hova kéne eljutni. Hát nem lemezke. De az Istennek az útmutatása itt van a Szentírásban. Itt vannak azok a világos és egyértelmű útmutatások, amelyek utakat lezárnak, és azt mondják, hogy arra ne. És amiben pedig lehet választani, abban az Isten úgy gondolja, hogy megadja a döntés szabadságát, azt meg választhatom. Szorult helyzetemből adj kiutat. Kinek ne lenne ez benne az esti imádságába? Kinek kérné Istentől azt, hogy valamit láttasson meg vele, és ez helyes dolog. És ettől független, hogy én ezt még nem látom, mégis azt mondom, hogy békességben fekszem le. Mert nem biztos, hogy kell nekem látnom, elég, ha az Isten tudja. Elég, ha az Isten tudja. Ez most csak egy kérdés. Elég, hogyha ő tudja, hogy hova akar engem elvinni. Aztán van egy másik gondolat benne, ami megszemélyesíti a nehézségeket. Mert vannak ilyen váratlan élethelyzetek, amelyek személytelenebbek, a betegségnek a gondja, a munkahelyi problémák, az élethelyzetek, de van az, hogy ez hozzákapcsolódik egy-egy emberhez. Majdnem minden zsoltárban találkozunk ezzel a kifejezéssel, hogy az ellenségeimtől ments meg engem. Ilyenkor egy jó keresztény azt mondja, hogy nekem nincsenek ellenségeim. de van. Hogy ne lenne? Mindenkinek van irigye, mindenkinek van rossz akarója, mindenkinek van olyan, aki szívesen keresztbe tesz, hogyha éppen úgy adódik a dolog, mert valahol ez benne van az emberben, és ezzel mi magunk is találkozunk. De erre is megfelel, és azt mondja, hogy tudjátok mit? Ti sem fogtok engem kiborítani. Még ti sem veszitek el a békességemet. Azt mondja, tudjátok meg, hogy csodákat tesz hívével az Úr. Olyan ez, mint hogyha megfenyegetné őket, hogy vigyázz, hogy kivel kezdesz, mert a hívével az Úr csodákat tesz. Megint Károlyt szeretném hozni, ezt a Zsoltárt ő jobban eltalálta, azt hiszem, amikor fordította, azt mondja, vigyázzatok, mert kedveltjévé választott az Úr. Nem akárki vagyok, engem szeret az Isten. Úgyhogy úgy vigyázz, hogy mit csinálsz velem. Azt hiszem, hogy igen bátor húzás lenne bemenni a munkahelyünkre, és egy áskálódó főnökre, vagy egy munkatársnak azt mondani, hogy kekeckezhetsz velem, de tudd meg, hogy engem szeret az Isten, úgyhogy velem úgysem tudsz semmit csinálni. De tud, mert ki tud rúgni. Meg tudja nehezíteni az életemet. És sok mindent keresztbe tud tenni, amit én nem szeretnék. Olyan félreolvasás lenne, azt mondanánk, hogy csodákat tesz kedveltjével az Úr, mint hogyha mindig valami nagyon jó sül neki a dolgainkból. Az az ige, amit hoztam a keresztségre, az pont egy vértanúról szól, akit kedvelt az Isten, és nagyon megkövezték. És meghalt. Tehát nem úgy van az, hogy érinthetetlenné válunk. De mégis van itt egy hatalmas nagy bizalom és békesség az emberben, hogy én az Istené vagyok. És erről beszél Pál apostol, amikor azt mondja, hogy sem élet, sem halál, sem angyalok, sem fejedelemségek, attól az Istentől nem tudnak engem elválasztani. És ezért én biztonságban vagyok. Nagyon kicsi a hitünk, mert nem hisszük el, hogy az Isten meg tud minket őrizni abban, amiben ő meg akar őrizni. Hogy az Isten meg tudja adni azt a békességet, hogy mi elhiggyük azt, hogy ő gondot visel rólunk, hogy ő vigyáz ránk, hogy semmi sem történik az ő tudta nélkül. Hogy az benne van az ő tervében, ő tudja, hogy abból mit akar kihozni. A másik klasszikus igét is hadd idézzem, mert akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Ez igaz? Ha igaz, akkor békességben fekszem le és elalszom. És tudom azt, hogy te adsz nekem biztonságos lakozást, vagy hogy biztonságban élhessek. És van egy harmadik gondolata a Zsoltárírónak. Sokan azt mondják, hogy bár jobb napokat látnánk. Milyen sokszor van így az esti imádságban, hogy Uram, köszönöm ezt a mai napot, nem bánnám, ha holnapi jobb lenne. Egy kicsit több bevétellel, egy kicsit több sikerrel, egy kicsit több szerencsével, egy kicsit több olyannal, ami a maiból hát megvolt, de azért hiányzott. És erre azt mondja, hogy vannak a vágyakozó emberek, és vannak a megelégedett emberek. Ő ide sorolja magát. Nagyobb örömöt ad szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Nagyobb örömöt ad szívembe, mint akiknek van. Van, aki a jobb napoktól vár örömöt, ő pedig azt kér az Istentől, hogy adj nekem örömöt, amely aztán jobb napokat hoz. Lehet, hogy ez egy életmódi tanácsadásba is elmenne ez a kifejezés, de valahol az Isten erre szeretne megtanítani bennünket, hogy nem attól kell várni a jobb napokat, hogy a jobb napokban a több ajándék, a több eszköz, a több lehetőség majd felvidít engem, és én is jobban fogom érezni magam. Hanem megfordítja és azt mondja, hogy ha valaki az Istenben tud örülni, akkor egész máshogy fogja megragadni azokat az élethelyzeteket, és azokkal az eszközökkel is máshogy fog élni, amelyek adódnak az életébe. Akkor megelégedett ember lesz, akkor egy olyan ember lesz, aki tudja, hogy Isten pont annyit adott neki, amennyire szüksége van a boldogsághoz, az örömhöz és ehhez az élethez. Ettől nem leszek irigy, ettől nem fogom a másikét elkívánni, és ettől nem lesz egy ilyen mélabús, befordult életem, hogy de hát semmim nincsen a másikhoz képest. De van. Azt mondja, hogy nagyobb öröm van a szívemben azokéknál, mint akiknek van. Nem tudom, hogy látszik-e ez rajtunk. Nem tudom, hogy ez a békesség tényleg ennyire hatalmában tart-e minket. Ennek a vasárnapnak és ennek a Zsoltárnak valahol ez volt a célja, talán az Isten elgondolásában is, hogy megérkezzen hozzánk, hogy én tényleg tudjak békességben lefeküdni és elaludni, és ez nem csak a ma estémről vonatkozik és az alvásaimról, hanem arról, hogy az Isten kezében tartott életemet én is láthatom ilyen biztosnak, én is láthatom ilyen szilárdnak. Azzal fejezem be, ahogy Jézus köszöntötte a tanítványokat. Amikor Jézus megjelent, amikor közelített feléjük, mindig azt mondta, békesség nektek. Nyilván benne van ez az ő vallása szerinti hagyományos zsidó köszöntés, ez a sálom kifejezés, békesség nektek. És érdekes módon a keresztény felekezetek közül csak a református vette át ezt a kifejezést, és a mi köszönésünkben maradt benne, hogy áldás békesség, vagy békesség Istentől. Ami nekünk sokat jelent, ami pont erről szól, hogy az Istennel való szoros közösség azt a lelki állapotot tudja hozni, amelyben az életet úgy lehet végigélni, hogy annak lesz hálaadása végén, hogy annak van öröme, hogy annak van célja, hogy annak van egy üdvössége, egy kifutása oda az Isten országához. És amikor lefekszem esténként, és elalszom, és kiesik az idő, és nem vagyok sehol, akkor én ott vagyok az Istennél. Akkor az Isten országának néhány órája az életemből. Adja Isten, hogy mi is ilyen bátorságosan tudjunk élni, így tudjuk elmondani az imádságainkat, így tudjuk befejezni a napjainkat, és kezdeni a következőt, hogy az Isten kezéből minket semmi el nem szakíthat. Csendesedjünk el, és ezért imádkozzunk.